Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Legyenek boldogok a téged szeretők. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak minden jót te néked. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 8. zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket. Első sorokban tudok még ajánlani. Kedves testvérek, pünköstkor volt két esztendeje. A gyülekezetünkben egy szentírást adtunk közre. Kiki olvassa belőle egy hétig az igét, és a saját személyes bizonyosságát, Istentől kapott igéjét rögzíthesse a Szentírásba kötött lapokra. És pünköstől most ez a Biblia gyülekezeti tagjainknál volt, időseinknél, olyan testvéreknél, akik már sajnos nem lehetnek, vagy nem tudnak itt lenni a templomban, vagy olyanoknál, akik nem kapták Istentől azt a bátorságot, hogy ideálljanak, hogy elmondják az igéjüket. Viszont most visszatér Isten tiszteletünkre az ige. Dzsupin István testvérünk bizonságtételét hallgassuk meg.
Áldás békesség mindenkinek, köszönöm szépen a lehetőséget, és elhangzott itt a bátorság szó tisztelendő úrtól, remélem, hogy lesz elég bátorságom ahhoz, hogy elmondjam azokat, amiket összeszedtem gondolataimba. Én két ige szakaszt hoztam, és ezt beleszőnném egy nagyon rövid életrajzba és bizonyságtételbe. Én egy Boldva nevű kisfaluban születtem, ott nevelkedtem 14 éves koromig. Szüleim próbáltak a református vallás felé irányítani, de az lenne a jó kifejezés, hogy a konfirmáció az nálam egy ilyen lezáró ünnepség volt, hogy akkor most már nem kell többet foglalkozni ezzel a dologgal. Középiskolai és felsőoktatási intézmények elvégzése után majd ide költöztünk 2000-be Pomázra, és itt építkeztem feleségemmel, meg a két gyerekemmel, itt lakunk 2000-től. Közben ilyen 25 éves korom környékére úgy alakult, hogy az alkoholizmus rabságába kerültem megkötözöttségébe, és akkor ebből kerestem én a kiutat. Több helyen nézegettem, hogy mit lehetne ez ellen tenni, és akkor az internet feladott ilyen három lehetséges utat, hogy forduljon ilyen pszichiátriai kezelés irányába, vagy az egyház irányába, vagy vannak egyéb olyan csoportok, akik ezzel foglalkoznak, és akkor hát én a pszichiátriai kezeléstől idegenkedtem, mert úgy gondoltam, hogy azok a bolondok, tehát az nem én vagyok. Aztán a feleségemmel beszélgettünk a másik két lehetőségről, és mondta, hogy hát a pap biztos örülne, hogyha egyszer oda menné piásan. Úgyhogy azt is így elvetettük, és akkor elkezdtem járni egy közösségbe, ahol ahol az első pillanatban zsákutcába futottam, mert azt mondták, hogy három dolgom van először, hogy beismerjem az erőtlenségemet, hogy rendbe tegyem a viszonyomat az Istennel, és hogy rábízzam magam. És akkor csak oda jutottam, hogy akkor csak el kell jönnöm a saját vallásom gyülekezetébe, és ezekkel szembe kell nézni. És egy nagy hét volt, emlékszem, amikor felhívott egy ismerősöm, és azt mondta, hogy az ő lelkipásztoruk fog itt a nagy héten egy evangelizációs ige hirdető hetet tartani, és hogy az nagyon jó, és hogy azt hallgassam meg, mert az biztos jó lesz nekem. Hát akkor egy kicsit úgy nem akarodzott még ez a dolog, de azért csak eljöttem, hogy az ismerősömnek majd erről be tudjak számolni, és a gyülekezeti teremben volt ez az evangelizációs igehirdetés, és akkor beültem oda hátra, és hát úgy voltam vele, hogy meglesném, hogy ki is ez a Jézus valójában, és a nagy tisztelendő úr, aki akkor nem emlékszem a nevére, aki ott az igét hirdette, akkor pont a Lukács evangélium 19. rész 3. verséből olvasott föl Zákeusról, aki egy bűnös vámszedő ember volt, és elment, hogy meglesse Jézust, és akkor én teljes hasonlóságot éreztem magamba, hogy én is olyan vagyok, mint ez a vámszedő, aki fölmászott egy fügefára, hogy meglesse, hogy mit is tud ez a Jézus. Ezt a verset írtam én be az egyik igerésznek. Az úgy szólt, hogy szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa őt. Akkor én teljesen úgy éreztem, hogy ezt nekem rendezte így az Isten, hogy erről a vámszedőről hallhattam, és akkor utána elkezdtem járni a gyülekezetbe, úgy éreztem, hogy valóban csak az Isten segítségével tudok a józanság útján maradni, és nem sokkal ezután az evangelizációs hét után egyszer a tisztelendő úr itt a Parázna asszony esetéről beszélt fönn a szószékről, és az volt nekem a második olyan pont, ami nagyon megérintett, mert ugye amikor már elkezdtem az Istennek tetsző életet élni, akkor az járt a fejembe mindig, hogy az én bűneimet ki fogja megbocsájtani. Tehát, hogy kell nekem ezeket rendbe tenni, hogy kell elszámolnom a múltammal, és amikor hallottam a tisztelendő úrtól itt fönt az ige magyarázatot, illetve az igét, akkor valahol ez nagy bátorságot adott nekem. János evangéliumának a 8. részéből a 11. verset írtam még be ide a 2. ige résznek, amikor Jézus ítéletet mond a parázna asszony bűne fölött, hogy Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva ne vétkezz, és többé ne vétkezz. Ez az ige volt, ami nekem arra adott egy indítatást, hogy ne abba vájkáljak, hogy milyen hibákat és bűnöket követtem el a múltban, hanem az a legfontosabb, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz. Isten segítségével és a gyülekezet segítségével így már közel 9 éve, köszönöm szépen, jól vagyok, és járok a közösségbe, és köszönöm, hogy befogadtatok ide. Köszönöm!
Köszönjük, ez a bizonyságtétel, amit Isten mondott. Istennek legyen hála, hogy Urunk végzi az ő munkáját emberi szívekben, és a Szentírást is továbbadjuk majd, és nagyon beült Koszorús Károly testvérünk, de neki fogjuk adni a Bibliát majd, amikor az Isten tiszteletről távozunk. Isten áldja és őrizze meg István testvérünket minden útjában, munkájában, hordozzuk egymást imádságban. Testvérek, 399. dicséretünket énekeljük első 7 versszakával. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amit azt írva találjuk János evangéliumában, a 9. részben, az első 12 versben.
A vakon született ember meggyógyítása szombaton. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: hol van ő? Nem tudom, felelte. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy te a szeretetnek az Istene vagy, magad vagy a szeretet, és nem az irítséget mondhatjuk el rólad. Köszönjük, hogy úgy tekintettél az emberre, mint a te teremtményekre. Így formáltad a földnek korából, így lehetett belé lelkedet. Így születtünk mi is. Köszönjük, Urunk, hogy a mi születésünk az újjászületés is lehet. Mert nem csak a teremtettségünk az, ami meghatároz bennünket, hanem az elszakadottságnak az állapota is. Hogy tőled távol, a Szentírás így mondja, az Édenernek kívül éltük és éljük a mi életünket, és így születtünk ebben a hiányban. Csak is akkor változhat meg a mi életünk, hogyha újjáteremtesz bennünket, hogyha a sár a te kezedbe kerül, hogyha a szem megnyílik, és hogyha dicsérhetünk téged. Urunk, bocsásd meg, hogy a mi kezünkön minden elromlik. Elromlik a teremtettség, tönkretesszük a mi világunkat. Kevés olyan hely van, amelyről azt mondhatjuk emberileg is, hogy érintetlen. Betegségekkel találkozunk. Pusztít, szedi áldozatait a halálos kór. Látjuk az emberi irítségnek a következményeit, a háborúkat, harcokat. Látjuk, ahogyan világban mozdulnak meg emberek azért, hogy ivóvizet legyenek. Látjuk, Urunk, azt, hogy a békesség hogy lesz háborúvá a mi karjainkban. Hogy tesszük tönkre az általad teremtett harmóniát a családban, közösségeinkben, hazában, vagy éppen a gyülekezetben. Látjuk, Urunk, hogy hullik ki az idő a mi ujjaink között, minthogyha a homokot szeretnénk megfogni, vagy a vizet megmarkolni. Az is átokká válik. Csak rohanását látjuk, és benne fásultságunkat és fáradtságunkat. Látjuk, Urunk, hogy hogyan tekintünk gyermekeinkre, a következő nemzedékekre, unokáinkra. Sokszor akikért könyörögtünk, imádkoztunk, akikért azt mondtuk, hogy mindent megtennénk, most háttérbe szorulnak, és valami szent és nemesebb célokkal tűzünk saját zászlókra, hogy megvalósítsuk önmagunkat. Urunk, látjuk azt, ahogyan nélküled élünk. És most is azért könyörgünk, hogy igéd nyissa meg a mi életünket, szívünket, gondolkodásunkat, és indítsa a mi lábunkat, kezünket, szemünket arra, amit te szeretnél bennünk munkálni, és te szeretnél elérni. Engedd meg, hogy kinyújtott kezed legyünk, bátorító szavunk, hogy igédnek megtartói, elmondói és megélői lássunk. Szentlélek Isten, jöjj, és így áld meg, kérünk a mi közösségünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Az ige hirdetésre készülve egy reformáció korabeli éneket, éneket a 179. éneket. De hadd hirdessek előtte a szülőknek egy információt, még most is, hogy azok a gyermekek, akik a délutáni korrekti szolgálatunkban részt vesznek a zeneiskola nagy termében, 4-5-re, 16-15 percre érkezzenek majd meg. Éneknék a 179-et. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján Isten szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét szeretném elmondani közöttetek, írva található János evangéliuma 9. részében, a fejezet befejező verseiben a 39. verstől kezdődve. Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a napokban autózás közben hallgattam a rádiót, és egy izgalmas beszélgetésnek lettem a részesévé. A vak lufi hajtogató fiatalember szólalt meg. Sok fesztiválon, rendezvényen jelenik meg, és kiteszi a táblát a vak lufi hajtogató. Rákerestem az ő személyes oldalára, és így fogalmaz életéről. Miért is kezdtem el lufit hajtogatni? Mivel megvakulásom után nem találtam magamnak munkát, és ezért jött az az ötlet, nem tőlem, hogy miért ne próbálkoznék meg ezzel a műfajjal vakon lufit hajtogatni. Az elején talán egyetlen ember volt csupán, aki hitt és bízott bennem. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy rugdosott, nem hagyta az ezredik lufi duranásnál sem, hogy abba hagyjam. Köszönöm. Az első figura, amit megtanultam, a kutyus volt. Ezután szinte nem is volt olyan nehéz megtanulni a többit, és egy mosolygós jelet ír az írásban. Órákat, napokat, heteket töltöttünk el ezzel az ismerősömet, akit csak A-nak nevez, hogy az internetről megtanuljuk a különböző figurákat. Ő megkereste, próbálta elmondani, hogy mit is mutatnak, én pedig próbáltam hajtogatni. Az első nyilvános fellépésemen nem volt igazán nagy sikerem. Hiszen reggel korán kipakoltunk, majd nulla forinttal összepakoltunk. Nem nagyon bíztam abban, hogy bárki venne is tőlem lufit. Hiszen a hétköznapi életben, mint vakot, mindenki csak sajnál, mindenki azt hiszi, hogyha vak vagyok, akkor nem vagyok képes meghajtogatni egyetlen lufit sem. A sok csalódás után úgy nézett ki, hogy fel kell adnom, amibe belefogtam. Ám patrónusom nem hagyta mindezt. Egy önvallomást hallottunk arról, hogy milyen az, amikor egy környezet beszél egy nyomorúságban lévő emberről. Arról a sajnálatról szól, ami megjelenik mindannyiunkban, amikor látunk valakit, aki különbözik tőlünk, közben ugyanolyan, mint mi, de mégis a sajnálat dohog és dobog a szívünkben. Emlékszem arra a pillanatra, amikor énekkarunk vendégeivel, talán a Szentgyörgyiekkel, de tudom, hogy voltunk az Ilakiakkal is, az Őrbottyáni Szeretett Otthonban, és beléptünk a legnehezebb osztályra, ahol 6 évesnél idősebb gyermekek fekszenek az ágyakon, egy hatalmas teremben, tiszta, jó illatú teremben, de nem tudnak felkelni, és nem is fognak soha felkelni onnan. Akik nem tudnak megszólalni, nem tudnak megfordulni, csak egyszerűen fekszenek ott. És amikor kijöttünk ebből a korteremből, ebből a szobából, akkor egy asszonynak krokodil könnyei kezdtek potyogni. És azt mondta, hogy az én gyermekem is ilyen lenne, hogyha nem halt volna meg. Szívszorító pillanat volt. Mindannyiunkat nagyon nagy hatása alá keltett mindaz, amit láttunk, vagy hogyha elmegyünk oda, ritkán szoktunk oda járni, pedig itt van a szomszédságunkban, hogy meglátogassuk ezt a református szeretet otthont, akkor az intézmény korábbi lelkésze a szívünkre, mint egy útra valóra azt mondta, hogy egyetlen egy dolgot kérek önöktől, hogyha elmennek, akkor ne sajnálják azokat, akik itt vannak. Mert a sajnálattal nem tudnak segíteni. Az, hogy ott van magukban a szorongás, hogy mit tehetnének, akkor az ne az legyen, hogy jaj, de rossz nekik, hanem adjanak egy pohár vizet, érintsék meg őket, szóljanak egy jó szót, akkor is, hogyha nem tudnak válaszolni. Nos hát, kedves testvérek, itt van előttünk ebben a történetben valaki, aki ezeket az érzéseket hordozza saját magában. Egy férfi, fiatalember, idősebb ember. Itt van előttünk egy ember, akivel kapcsolatban ott a megállapítás, hogy születésétől fogva vak. És ez tulajdonképpen a bélyege is. Az az ő jele, mindenki így ismeri, mindenki ezt tudja róla elmondani, a vak koldus, hogy a koldus vak, akinek odadob az ember valami alamizsnát, valami fajta lufi pénzt, hogy legyen kenyérre valója, de igazából nem törődik vele senki, mert nem tud rajta senki segíteni. Valahogy a nyomorúság az bennünk a sajnálattal azt a visszhangot váltja ki, hogy nem tudunk segíteni, tehetetlenek vagyunk. Épp ezért gyakran, amikor találkozunk valakivel, akkor elfordítjuk a fejünket, tekintetünket, vagy éppen valamifajta elméletet kezdünk el gyártani róla. Ebben jók vagyunk. Sok-sok elméletünk van. A vakokról is, a siketekről is, a csonkabonkákról is, mindazokról, akik az alkoholban élnek, vagy az alkoholból szabadultak, vannak előítéleteink, vannak mondataink, vannak lesajnáló tekinteteink. És valljuk be őszintén, ugyanazt gondoljuk, mint a tanítványok, hogy ez a nagy rendszer kiegyenlítéséből fakad. Mert van egy ilyen elv, a kiegyenlítésnek az elve. Ezt az elvet ismerjük a fizikából, vannak itt fizikatanárok, úgyhogy csak nagyon szőrmentén merek megszólalni, hogy, hogy mit jelent ez az elv, de nagyjából azt jelentheti, hogyha van egy teás kancsónk, és ha beletöltünk a teás kancsóba folyadékot, mondjuk vizet vagy teát, akkor a csőrében, a kancsó csőrében, meg a kancsó edény részében ugyanolyan magas lesz a vízosztok. Vannak itt olyanok, akik kétkezi emberek, akik láttak már mondjuk slagvízmértéket, ugyanez a helyzet. Vannak közgazdászaink is, akik beszélnek arról az elvről, ami a kiegyenlítésnek az elve, ezt nem magyarázom, mert ezt annyira nem értem, de tudom, hogy van ilyen. Meg a teológiában is van ilyen, hogy a kiegyenlítésnek az elve. És ezt teszik itt a tanítványok. Mester, a szülei vétkeztek, vagy ő maga, hogy most itt van? Hol áll össze az egyensúly? A korabeli felfogás szerint, hogyha egy zsidó várandós asszony belépett egy pogány templomba, akkor vakon fog születni a gyermeke. Így lesz meg az egyensúly. A bűn következménye a következő generációban a büntetés. Ennek pedig ismerjük a hétköznapi változatát is. A hétköznapi változata így szól, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Így egyenlítjük ki azokat a dolgokat, amelyekkel találkozunk. És bár ennek a kifejezésnek a mai használata inkább a negatívumokra vonatkozik, akkor mondjuk, hogyha valami rossz ért bennünket, de bizony Arany János még emlékszik olyan dolgokra, hogy karácsonykor is így köszöntötték egymást az emberek, hogy ez egy szép ünnep legyen. Amilyen az én ünnepem, legyen olyan a tiéd is. Nem kívánok neked rosszabbat, ugyanolyan jót kívánok neked. A jus talionis elve bűn és büntetés. Szemet szemért. Egyenlítődjék ki a bűn és annak következménye. Azonban, kedves testvérek, ebben a történetben Jézus nagyon bölcsen és okosan a tanítványokat elmozdítja ebből az állapotból, és azt mondja, nem az okokat keressük. Nem arról van szó, hogy miért történt meg mindez, mert nyilván Jézus tudta, mi pedig nyilván nem tudjuk. Ki az közülünk, aki meg tudná mondani, hogyha betegségben szenved, hogyha gyásza van, hogyha nyomorúsága van, hogyha állandó tövist hordoz a testében évek, évtizedek alatt, akkor az miért van? És hogy miért nem gyógyul meg? Pál apostol is mondja ezt, hogy tövis adatott a testembe. Kértem az Urat, hogy vegye el, és nem vette. Sokan vagyunk itt, akik most is úgy könyörgünk, imádkozzunk, beteg ágyon fekvőért, hogy gyógyuljon meg. Hogy teremtse meg Isten azt a csodát, ami itt ebben a történetben is megjelenik. De mi lesz akkor, hogyha mégsem ez az osztályrészünk? Jézus az okok helyett a célról beszél. A gyógyításnak ugyanis célja van. Az Istennel való kapcsolatnak ugyanis mindig célja van. És ennek az örömét élheti át. Az egykori ember és ennek az örömét élheti át az az ember, aki ott és akkor egy messiási csodának, a várt messiás csodájának a részesévé lesz. Ézsaiás prófétánál olvassuk azt, hogy majd amikor eljön a messiás, akkor a vakok szemei megnyílnak. Hát most itt ez történik, Jézus ezt teljesíti be. Olyan szépen mondja ez az ember saját szavaival, hogy igazából nem tudom, hogy mi történt. Azt tudom, hogy sarat csinált ez a Jézus nevű ember a saját nyálából, hogy megkente a szemeimet, minthogyha ez a teremtés történetére utalna, ahol a sárból valami egészen új készül, meg egy másik ószövetségi történetre is, amikor egy pogány a hadvezérnek azt tanácsolja egy zsidó lányka, hogy menjen és fürödjön meg a Jordánban. Itt a Siloám tava van, a küldött tavába kell menni. És akkor azt mondja ez a férfi, hogy hát én ezt megtettem, amit mondott, de igazából egy dolgot tudok, ez az én bizonyosságom, hogy vak voltam, és most látok. Hogy azért jött Jézus, az az ő célja, hogy megváltoztassa az én életemet. Testvérek, hogy az ember elkezd szerényen gondolkodni azon, tilos egyébként szerényen gondolkodni, és azon, hogy mit érezhetett ez a vak, de úgy bele tudunk helyezkedni abba, ahogyan egy egészen új világ nyílt meg számára. Egy olyan új világ, amely az arcán volt, mert a szomszédai, az ismerősei nem ismerték föl, vagy nem akarták felismerni. A szülei tagadták is, hogy ő az. Egyet tud, hogy előtte koldult, vak volt, most pedig lát. Egyet tud, hogy Jézus megragadta, mindenestől fogva bevonta az ő szabadító munkájába, és megújult. A környezet teljesen új, mert meg kell tanulnia, hogy az a szó, hogy madár, pillangó, tücsök, vagy éppen piros mit jelent. Ne mondjunk olyat, én sem szeretnék olyat mondani, hogy látott és tudta, hogy ez egy ló, vagy tudta, hogy ez egy ember. Nem tudta, meg kellett tanulnia. Annyira új volt a környezet számára, hogy a szavakat a képpel kellett párosítani, mint amikor a gyermekek beszélni tanulnak. De azt is tudjuk, hogy ez a történet nem csak az ő testéről szólt. Világos számunkra, mintha ez volna a nagyobbik csoda, de Jézus megragadta az ő lelkét is. És nem csak a színekben gyönyörködhetett, nem csak a madarak szárnyalásában, az úszó felhőkben, a fény és árnyáklékban, hanem hogy az egész élete megújult a Krisztussal való találkozásban. Amikor az Úr megváltó hatalma alá kerül egy ember, akkor kiszabadul a szürke, megszokott, egyhangú, unalmas körforgásból. Akkor lesz látása arra, hogy ő kicsoda, hogy milyen volt a múltja, és arra is lesz látása, hogy milyen a környezete, meg arra is lesz látása, hogy milyen az Isten. Ez ennek a történetnek a csodája, hogy a vakon született ember meglátja azt, hogy értékes az élet, és hogy értékes az ő élete is. Azt hiszem, hogy a mai világunknak legalább ilyen a csodája kellene, hogy legyen, hogy észrevegyük azt, hogy Isten értékesnek tart bennünket, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, hogy meggyógyítson bennünket. Persze én is kezdek spiritualizálni, kezdek lelki síkról beszélni, de igazából azt szeretném elmondani, hogy Isten teljes gyógyulást ad. Nem adja mindig minden betegségünknek a megoldását, de Isten mégis teljes gyógyulást ad. Az elmúlt napokban te elcsodálkoztál-e azon, hogy milyen Istened van? Mert azon elcsodálkozunk, hogy milyen szuper technikai vívmányokra vagyunk képesek. Már én is kezdek belecsúszni abba a korba, hogy a gyerekeimmel kérem, hogy valamit állítsanak be. Nem lesz tőlem messze, hogy az unokáimtól fogom majd kérni, hogy ehhez én nem értek. De hát az idősebbek azok világosan tudják azt, hogy én nem tudom, hogy milyen volt, amikor a faluban megjelent először egy zsinóron az áram, és volt egy 25-ös vagy 40-es izzó. Vagy a feleségem nagymamája dédi szokta mondani, hogy Veresegyházon egy valakinek volt a faluban kerékpárja. És akkor oda mentek a fiúk, és 10 percnek, 20 percben lehetett bérbe venni, kibérelni a biciklit, hogy mindenki kerekezzen egy kicsit. Hát ezen mi most már csak mosolygunk. És akkor csodálkozunk, hogy milyen technikai vívmányok vannak, meg csodálkozunk azon, hogy, hogy mennyire bátorítjuk, buzdítjuk, vagy anyagilag támogatjuk azokat, akik az emberi elképzelhető határokat átlépik egy sporteredményben. Tudjuk jól, hogy most már nem az a legkifizetődőbb, hogyha valaki aranyérmet szerez, hanem ha valaki világcsúcsot állít be. Aki túllépi a korlátokat, az emberi élet meghatározott korlátait. És olyan rácsodálkoztál-e arra az elmúlt héten, hogy neked milyen Istened van? Hogy mennyire fontosak vagyunk neki? Mert lehet, hogy az életünkbe beleszürkül az Isten. Rácsodálkozz-e arra, hogy amikor felkelsz és asztalhoz ülsz a családoddal, legyen egy ilyen alkalom, legalább egy, amikor elmondjátok az imádságot, hogy jöv el Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Vagy ennek bármelyik formáját. Hogy Isten ott van az asztalunknál. Hogy belép az otthonodba. Rácsodálkoztál-e arra, hogy Isten megbocsátja a bűneidet? Hogy hordozzuk, cipeljük, visszük magunkkal egy életen keresztül, és nem találjuk a megoldást. Vagy már unalmas. Unalmas kétszer ugyanazt meghallgatni, unalmas újra arról hallani, unalmas ez a beszéd, amit Istenről való gondolkodásnak tűnik, valami fajta okoskodásnak. Jusson eszedbe az az Isten, aki kézzel foghatóvá válik Jézus Krisztusban. Jusson eszedbe az az Isten, aki odahajolt hozzánk. Jusson eszedbe az a Krisztus, aki életét adta érted. És hozzon lázba. Ne csak egy foci meccs, 3-1, vagy 2-1, vagy nem tudom én mennyi. Hanem az, hogy Isten mit tett érted. A szürke, eseménytelen, megszokottság átkától nehezedő napokban legyen ott Jézus Krisztus, aki nem ügyet csinál egy emberből, nem megy bele, milyen jó volna, pedig mi hogy szeretnénk, hogyha Jézus elmondaná ennek a vakon született embernek, vagy az eredendő bűnnek a teológiáját. Milyen jó volna, Jézus elmondaná. De nem ügyet csinál ebből, hanem meggyógyítja. Életet ad neki. Helyreállítja a hétköznapoknak a világát. De sokszor kritizáljuk mi ezért az Istent. Pedig jó volna egyszerűen belecsodálkozni az ő rendkívüli jóságába, bölcsességébe, világot igazgató tervébe. Jó volna rácsodálkozni arra, hogy lehet, hogy Isten a mi szemünket is szeretné megnyitni arra, hogy ott áll mellettünk. Hogy nem kell őt messze keresnünk. Lehet, hogy évek, évtizedek óta kutatjuk, de egyszerűen természetesen ott van. És lehet, hogy Jézus a másik emberre is irányítaná a mi tekintetünket, hogy benne ne sajnálatérzés fogadjon meg a szívünkben, vagy róla, hanem valami, amit megtehetnénk érte. Hogy nem lenne valami desziláz igazság az, ami a templomokban elhangzik, hanem az életté válna a hétköznapokban. Hogy rácsodálkoznánk arra, hogy valóban az életnek az Ura, megváltója, Jézus Krisztus. Miért? Azért, kedves testvérek, mert az utolsó mondat, az alapigény tulajdonképpen Jézusnak a pontos leírását adja arról, hogy ha ez nem történik meg, akkor hiába mondjuk magunkról azt, hogy mi látunk, ha nem látjuk a saját bűneinket, akkor benne maradunk. Most egy picit vakká kellene lennünk, hogy Isten cselekedjen bennünk. Amen. Testvérek, válaszoljunk fennállva az igére. 329. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy irgalmad olyan hatalmas, és szereteted olyan nagy, hogy lehajoltál egykor ehhez a vakon született emberhez, és nem azt nézted, hogy mi van a múltjában, hanem meggyógyítottad. Urunk, először most azt kérjük, hogy gyógyítsd meg így a mi betegjeinket, azokat, akik kórházi ágyakon fekszenek, akik kezelésekre járnak. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek olyan tövis van a testében, amely nem gyógyítható. Amelyre a Szentírásnak másik igéje igaz, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert a kegyelem megment, megőriz, az örök életre tart meg Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy ez a kettő nem válhat el szorosan egymástól, hanem az üdvösséget így munkálod bennünk, hogy Jézus Krisztus áldozatát elfogadhatjuk, gyógyítását, szabadítását testileg és lelkileg magunkénak tudhatjuk. Add, Urunk, hogy hadd legyünk olyanok, mint itt a történetben szereplő vak, akinek egészen új élete és egészen új világa lett. Hogy megismerte a világ világosságát, és elkezdte tanulni a szavakat, ennek a világnak igazi rendjét, a teremtés és újjáteremtés rendjét. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik elindultak feléd, de valahol megtorpantak, megálltak, hogy legyen bennük bátorság és őszinteség letérdelni te eléd. És egész egyszerűen csak kérni azt, hogy jöjj, és áld meg őket. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, mulasztásunkat, alkalmatlanságunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, településünkért, városunkért, országunkért, ezért az egész világért, hogy újjáteremtő munkádat végezd el bennünk, rajtunk és közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, szolgálatainkért, amikor a te dicsőségedre gyűlünk egybe, hogy megszólaljon egy zeneszám, egy énekszó, hogy bizonyságtevőid lehessünk, ki vagy te a Szent. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a misszióinkért, ahol emberi életek változhatnak, és imádkozunk, hogy mi is betöltsük a küldetést. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik táborra készülnek. Imádkozunk hozzád azokért, akik pedig megérkeztek a mi közösségünkbe, gyülekezetünkbe. Így áld meg, kérünk, lelkipásztor testvéremet feleségével, gyermekével, szeretteivel, attól, hogy otthonra leljenek nálunk, és hogy bátor bizonyságtevőid legyenek. Kérünk, Urunk, munkálj az ő életükben, szívükben sok örömet, vidámságot, és az evangélium ragyogását. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön Stift János nagytisztelt urat, kedves feleségével, Stift Ágnessel és szeretteikkel, kisfiúkkal, Marcival, és kérem, hogy röviden mutatkozzanak be a mi közösségünkben.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Először is köszönöm nagy tisztelet úrnak a meghívást, hogy itt lehetek, itt lehetünk, szolgálhatunk ebben a gyülekezetben. És köszönöm a gyülekezet megérkezésünket is megelőző sokféle segítségét az előkészületekben. Stift János vagyok. Ahogy így visszatekintek életem eddigi részére, sokféle közösségben volt már részem. Egy nagyvárosi gyülekezetben nőttem fel, Budapesten, Kőbányán. 2003-ban végeztem a teológián. A kőbányai gyülekezetben köteleztem el magamat az Isten szolgálatára, Jézus követésére. A teológia után egy évet Ráckevén voltam, majd utána 5 évet Sárbogárdon beosztott lelkész, és utána pedig 8 évet a Csabdi gyülekezetben töltöttem, amire visszagondolva most látva a csobánkai közösséget és települést, Csabdi valahol a fele, illetve még talán még kisebb, mint a fele Csobánkának. Egy ilyen kis gyülekezetben szolgáltunk 8 éven át, és emellett pedig meghatározó része volt szolgálataimnak, hogy az egyházmegyei ifjúsági programokat is szerveztem egy kis csapattal, egynapos, félnapos programokat, illetve tábort is. Most pedig majd innentől ebben a gyülekezetben szolgálunk, és Isten áldása legyen közös alkalmainkon, és szeretettel várjuk ezeket az alkalmakat.
Én hadd kezdjem azzal az ügyével, amivel sikerült végigcsinálnom a megérkezésünket, a költözésünket ide Pomázra. Megdöbbentett, amikor először tanítottam a gyerekeknek a pusztai vándorlást, és elképzeltem azt, ahogy az Isten vezette őket, és felhő és tűzoszlop formájában ott volt velük nappal is, és éjszaka is, és akkor is, amikor fel kell szedniük a sátorfájukat, tehát a mi sátorfánk felszedésén is az Úristen jelenlétét éreztük és tapasztaltuk meg. És tegnap tanúi voltak a presbiter testvérek annak a megérkezésnek, hogy mennyi cuccot, mennyi holmit halmoztunk fel, és sem tudtam képzelni, hogy egyszer majd, ha útra kell kelnünk Csabdiból, akkor hogy fogunk megérkezni. Azt gondoltam, hogy sineket kell lerakni az úti célunkig, és tehervonatot kell fogadni, és látszik, hogy az ember mennyi mindent képes, mennyi minden fölösleges dolgot képes felhalmozni magának, és azt gondolja, hogy ettől boldog lesz. Szeretettel várom én is az alkalmakat. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik segítettek abban, hogy megérkezzünk ide Pomázra, és köszönöm, hogy szeretettel fogadnak bennünket. Igyekszünk majd meghálálni mindezt majd. Stift Ágnes vagyok, Stift János református lelkipásztor feleségeim máron 12 éve. Egy 8 éves kisfiúnak vagyok az édesanyja. 13 éve hitoktatom. 12 évvel ezelőtt hogy is volt, 13 évvel ezelőtt kezdtük Sárbogárdon, én hitoktatóként kerültem oda, és 2 héttel később érkezett meg Stift János, aki egy év múlva feleségül vett engem. Innentől kezdve ugyanaz a pályánk, ugyanaz a sorsunk, mint amit ő is elmondott. Igen. Isten áldja meg önöket, és áldja meg a szolgálatainkat, amit önök között végezni fogunk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, Isten hozott benneteket. Mi is nagy örömmel, kíváncsisággal várjuk a közös szolgálatnak az örömét. Kedves testvérek, a hirdetéseket szeretném elmondani. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a költözésben nyújtott segítséget is. A hitoktatás az óvodákban és az iskolákban a következő héttől elindul a rendes kerékvágásában, az óvodákban most kezdjük majd meghirdetni a hittant. Arra kérjük a testvéreket, ahol látják a mi plakátjainkat, jelezzék a szándékot, hiszen az óvodákban csak szülői kérésre indulhat el a hitoktatás. Konfirmáció oktatás is elindul jövő hét péntektől, 4 órakor kezdenek a kiskátésok rendszeresen, és 5 órától majd a nagykátésok. A reformáció 500. emlékéve alkalmából szeptemberben a mai napon 17 órakor reformációi gálánk lesz zeneiskolán hangversenytermében. Tudom, hogy Teleki Vattai Művészeti Iskola, de talán így közhelyesebb és érthetőbb zeneiskolánk nagy termében 17 órakor. Jöjjünk minél többen, töltsük meg ezt a hangversenytermet. Szándékosan választottunk ebből a szempontból profán helyszínt azért, hogy bárki eljöhessen, ne érezze azt, hogy mi magunk reformátusok csak a templomban vagyunk, itt érezzük magunkat otthon, de nyilván szolgálatunk az egész városunk irányába terjed. 20-án szerdán egy pódiumbeszélgetés lesz Isten szentségéről, a szentről, ugyancsak a zeneiskola hangversenytermében. Városunkban élő felekezetek képviselői lesznek, akik a pódium beszélgetésen részt vesznek, gyülekezetünket Osváth Zsolt presbiter testvérünk képviseli. Erre is jöjjünk minél többen. Pénteken pedig 19 órától a Pretorius Kamara Kórus hangversenye lesz templomunkban, akik szeretik a kitűnő, de különleges zenei élményt, jöjjenek minél többen. Testvéreink, barátaink az elmúlt esztendőben a cseh protestáns énekeket hozták ide, tehát csehül ritkán hallunk protestáns énekeket. Voltak már a nagy graduáléból énekgyűjtemény a protestáns hagyományunk, akkor egy alkalommal emlékezhetünk arra is, hogy a szír keresztjéneknek a dallamait hozták közénk. Lehet, hogy idegenül csengenek, de Krisztusban egyek vagyunk. Várunk mindenkit erre az esti alkalomra is. Hétközi alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól babamama kör, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán az említett pódiumbeszélgetés. Pénteken KT órák és ifjúsági óra 7 órától. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Kazsi Csongort, és közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztálya, valamint az istentisztelet végén gyermekeink is közöttünk fognak szolgálni. Kérem azokat a szülőket, akiknek a gyermekük a refibe jár, hogy járuljanak hozzá a szeretett vendégséghez egy kis süteménnyel. Ezügyben kérem, hogy keressék meg feleségemet a szülőtársak. Végül, de nem utolsó sorban ismét aláhúzom, hogy 16 óra 15 percre várjuk a zeneiskolába azokat a gyermekeket, akik szolgálnak ma este. Kedves testvérek, a gyülekezetünkben presbiter választás lesz 2017. október 15-én. A jelölő és szavazatszámláló bizottság munkájának a feléhez ért. A jelölt állítás folyamata pénteken lezárult. Hováriné Herpai Dóra testvéremet kérem, hogy szóljon a jelöltekről. Kik lettek gyülekezetünkben presbiter jelöltek?
Először szeretném megköszönni a testvérek munkáját és együttműködését az elmúlt hetekben, hónapokban. Összesen 41 presbiter jelölt nevét közvetítették felénk, írásban vagy szóban, és közülük 8 jelölt vagy ajánlott volt olyan, akinél valamilyen objektív feltétel nem teljesült. A többieket személyesen megkerestük, és a megkeresésünk alapján 15 testvérünk vállalta a presbiter jelöltséget. Ők azok, akik a jelölt listán szerepelnek, és az ő nevükkel fogunk találkozni majd a szavazólapokon is. A gondnok jelöltek tekintetében 8 név merült fel a testvérekben, és 8-uk közül 2 vállalták a jelöltséget. Így tehát a jelölt lista a következő neveket tartalmazza: presbiter jelöltek névsor szerint Bengó Tamás, Bíró István, Blaskó Mihály, Cseri István, Erdélyi Sándor, Érfalvi Zsolt, Gombos Lajos, Hardi Péter, Malmos Attila, Mazarai Sándor, Nagy Attila, Nagy István Péter, Sánta János, Szabó István és Takács László testvérünk. Gondok jelöltek pedig Malmos Attila és Sánta János testvéreink. És október 8-án az Isten tiszteleten fognak személyesen bemutatkozni ők a gyülekezetnek. Köszönjük szépen!
Köszönjük a bizottság munkáját. Testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, 398. énekünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szíveitekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!